Ez itt a Vállalatok és Piacok, folytatjuk adásunkat. Komoly feladatot jelent a családi vállalkozások számára a generációváltás. Hívta fel a figyelmet a Réti Antal és társai, TVC Legal cégtársa. Antal György szerint nemzetközi példák is azt mutatják, hogy a családi cégek egyharmada az első generációváltás után megszűnik. A szakember szerint ugyanakkor lehet és érdemes is felkészülni ezekre a változásokra. Antal Györggyel beszéltem.
Az a helyzet, hogy ugye a magyar piacgazdaság az mondjuk körülbelül 25 éves, tehát ilyen 88-89 körül. Ugye előtt is voltak kis vállalkozások, de hát azért abban az időszakban mégiscsak az állami tervgazdálkodásnak, a széteső állami tervgazdálkodás uralta a gazdaságot, tehát kapitalizmus mondjuk ilyen 89-90-től kezdve van. Tehát igazából a ma létező családi vállalkozások abban az időben alakultak, voltak persze előzményeik, de lényegben ilyen 25 éves időszakról van szó. És ugye itt mindenki kezdő. Tehát itt olyan, aki már maga átvett volna egy vállalkozást, az ugye gyakorlatilag nem volt, hogy legalábbis nagyon kevés volt. Tehát igazából arra példa, hogy Magyarországon hogyan lehet átadni családi vállalkozást egy generációra a másikra, ez lényegében a szocialista tervgazdálkodásnak, vagy a szocialista rendszernek a négy valahány évtizede során, ugye ez a tapasztalat, ugye ez meghalt, tehát ugye mindenkinek újra kell kezdeni ezt az egész dolgot. Tehát igazából az egyes számú probléma az, hogy ezt még senki nem látta, vagy legalábbis nagyon kevesen látták, hogy ezt hogy csinálják. Vannak ugye jó példák, tehát ugye a Cvak családnál volt egy nagyon zökkenőmentes és nagyon szépen végrehajtott generációváltás még Cvak Péternek az életében, amikor a két gyerek, a Sándor és az Izabel átvették az üzletet, és nagyon szépen kialakuló munkamegosztás van közöttük, tehát ez egy jó példa. Egy másik jó példa az volt, amikor ugye William Borászatnak a tulajdonosa halt meg hirtelenül, és egyszer csak a lányának kellett egy pár évvel ezelőtt átvenni. Tehát az is egy hirtelen halál után kellett, hogy átvenni. Tehát az is egy jó példa volt erre a generációváltás. És igazából most jön el tömegeiben a generációváltás. Ez az egyik probléma. Tehát nincs előzmény. Másik probléma az, hogy a mai generációk nagyon-nagyon különböznek, akár a szüleink, vagy a mai 60-70 évesek generációjától. Tehát nagyon mások az élmények. Tehát már sokkal több mindent láttak a világból, egész másképp is viszonyulnak munkához, gazdasághoz, ezekhez a dolgokhoz. Hát ez mindenkinek egy tanulási folyamat lesz.
Mi az, amire fel kell készülni egy ilyen generációváltáskor? Fel tud-e készülni nemzetközi példákból egy vállalkozás?
Mindenképpen érdemes tanulni. Tehát mindenképpen érdemes megnézni azt, hogy hogyan történik ez a megállapodott piacgazdaságokban. Úgyhogy van. Ugye azért azt kell tudni, hogy a PricewaterhouseCoopers felmérése szerint az első generációra, a másodikra, ugye a családi vállalkozásnak az egyharmada az elvérzik, és egy újabb egyharmad vérzik el a második generáció változásnál. Ez valószínűleg nem csak magyar sajátosság lenne, hogyha ilyen számok jönnének ki. Ez valószínűleg így néz ki mindenütt. A régi időkben, tehát még nagyon régen, amikor voltak céhek, az volt a gyakorlat, hogy a mestervizsga előtt a céllegényeket elküldték külföldre tanulni. Tehát az mindenképpen egy praktikus dolog, hogyha aki a családi vállalkozást át akarja venni, az elmegy külföldre tanulni, elmegy más, akár ugyanabban a szektorban, más országban, más vállalathoz dolgozni. Mi mondjuk ugye a konkurencia miatt egy kényes kérdés, de azért biztos, hogy lehet erre is megoldásokat találni, hogy egyszerűen egy kicsit kinyíljon a világ, tehát hogy tanulja meg a saját céget külsők, jó tájékozott külső szemlélőként szemlélni, ez nagyon-nagyon sokat segít. És hát ugye fel kell készülni a dologra, tehát én ezt most már évek óta mondom ezt a lemezt, hogy el kell kezdeni felkészülni.
Van olyan kalkuláció, hogy körülbelül hány vállalkozás lehet érintett Magyarországon?
Én azt gondolom, hogy egy aránylag nagy vállalatnál, hogyha elég racionális a vállalat tulajdonos, akkor ezeken a dolgokon elkezd gondolkozni időben. Azután vannak persze emberek, akik egyszerűen nem hajlandóak. Talán azért is, mert nem látják az örököst a saját környezetükbe. Elhesegetik ezt a gondolatot. Szerintem ez egy 10 000-es. Tehát nagyon sok vállalkozás van Magyarországon, ezeknek egy jelentős része az olyan kis vállalkozás, ami lényegében a tulajdonoshoz kötődik, tehát az valószínűleg meg fog szűnni, amikor a tulajdonos nyugdíjba megy, vagy történik vele valami. Tehát igazából egy ilyen középvállalkozás mérettől kezdve lehet gondolkozni azon, hogy akkor itt lesz a generációváltása. Persze, hát ugye ilyen kisipari üzem, tehát ilyen egy régi órásmester, azért, hogyha van órás a családban, akkor szállt tudja adni, erre is van, a belváros tele van ilyen üzletekkel.
Mennyiben mást akarnak a fiatalok?
Természetes, hogy egy fiatal egész másképp látja a világot, mint a szüleinek a generáció, meg ugye 40 fölött kezd az ember megérteni a szüleit. Meg egy más ember másképp irányít, mások a vezetői tulajdonságok, másképp látja a világot, másképp látja a piac helyzetét, esetleg meg nem is érdekli feltétlenül az a gazdasági szektor, ahol a családi vállalkozás működik. De ilyen is volt példa.
Említette azt, hogy elmennek külföldre tanulni, vagy más cégekhez elmennek tanulni, de egyébként mi az, amit tanulnak?
Tehát az, hogy hogyan lehet az ügyféllel foglalkozni, milyen terméket lehet előállítani, hogyan lehet marketingelni, hogyan lehet akár a dolgozókat biztatni a jobb munkára, hogyan lehet érdekelté tenni a dolgozókat. Ebben rengeteg minden ötlet kisülhet belőle.
Mik a legfőbb célok? Tehát mondjuk a kihívás az, hogy megfeleljen abban a pozícióban, amiben az édesapja is. Például, hogy mi a legnagyobb kihívás számukra?
Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor, különösen nálunk, ahol rettenetesen fontosak a személyes kapcsolatok, és az a személyes kapcsolati háló, ami egy vállalkozást életben tart, annak az átadás. Én azt látom a legnehezebbnek. Tehát az egy hosszú munka. És abban nyilván van a rengeteg kapcsolat, el is hullik időközben.
Már Elkezdték itthon a felkészülést erre
igen,
a céget?
Igen, látom egyébként, hogy sokan elkezdték, de sokan nem.
És akik nem, ők miért nem? Nem látják, hogy ki lenne az utód, vagy miért?
Szerintem részben azért, meg részben azért magyar tulajdonság, hogy mindig az utolsó pillanatban foglalkoznak a dolgokkal. A nem véletlenül szól úgy a legforradalmi magyar induló, hogy Kossuth Lajos azt üzent, elfogyott a regiment, hogy még egyszer azt üzeni mindnyájunknak el kell menni. Nem rögtön, csak a még egyszer üzeni.
Mi az, ami a felmérésből így kiderült, hogy átlagosan a világban mennyire foglalkoznak ezzel a témával, mi az, amire leginkább ügyelnek?
Az egyik az az, hogy az új generációkban azért mennyi ambíció van. Tehát ugye van az egy természetes dolog, van egy ilyen változásra való késztetés. Tehát én 80% körüli van az, aki valami újat akar hozni. Azt, hogy mi az új, azt nem biztos, hogy tudja. És azután az is mindig probléma, amikor az új generációnak el kell fogadtatnia magát a vállalaton belül. Tehát az, hogy akkor igenis ő a főnök. És ez ugye ez megint egy nehéz dolog, mert ugye át kell adni ahhoz a hatalmat. Tehát meg kell engedni az új generációnak a tévedésnek a szabadságát. Meg kell engedni neki azt, hogy esetleg elszúrja. Akkor az életben nem fogja megtanulni.
Antal Györgyöt, a Réti Antal és társai TVC Legal cégtársát hallották. Jó befektetési célpont az ingatlan piacon a vízparti ingatlanok megvásárlása, derül ki az FHB lakásárindex elemzéséből. Az FHB bank vezérigazgató helyettese azt mondta, nemzetközi példákkal is alátámasztható, hogy a vízparti ingatlanok értékállóbbak. Tokodi Gábort kérdeztem.
A vízpart, illetve a vízparthoz közeli ingatlanok a válság teljes idejét vizsgálva jobban tartották az értéküket, illetve, hogyha hosszabb időt tekintünk, azt lehet látni, hogy a válság előtti időszakban egy nagyon jelentős felfutás volt szinte valamennyi területen. Ugye ez elsősorban a turizmusra és hát befektetési célú ingatlanok vásárlására vonatkozott. Ami jó hír, hogyha a Magyarországra leszűkítjük ezt a kitekintést, a Balaton és ezen belül a Balaton vízparti ingatlanoknak az értéke az értékálló volt. A válságot sokkal jobban tűrte, illetve azt lehet látni, hogy most a válságból kilábalva itt mutatkozik meg az első értéknövekedés is. Azt gondolom, hogy ha valaki befektetési céllal gondolkozik, akkor Magyarország tekintetében a Balaton és a Balatonnak a vízparti része az továbbra is egy jó befektetési célpont. Itt talán ami még érdekes lehet, hogy azt is véljük, hogy az M7-es autópályának a kiépítése, tehát hogyha hosszabb időszakra 10 évre tekintünk vissza, az a déli partnak a értékállóságát azt tovább növelte.
Látszik az a nemzetközi összehasonlításból is, hogy másút és a vízpartok legyen a sós vagy édesvíz hasonlóképpen viselkednek? Tehát nem tér el ettől a Balaton vízpart?
Hogyha az országok szintjére lemegyünk, jelentős különbségeket nem látunk abban, hogy a vízpart, illetve a közvetlen vízparti területnek az értéke az értékálló volt, illetve még növekedett is. Azonban az országok között tapasztalható különbség. Az jól látszik, hogy Romániában a Fekete-tenger partjánál egyelőre még leginkább csak a helyi lakosok mennek, és talán egy ilyen 15-20 évvel ezelőtti balatoni ár és viselkedési struktúrát mutat. A Bolgár-tengerpart esetében ott egy nagyon jelentős befektetői hullám volt, ott nagyon sok szállodaránc, illetve ehhez kapcsolódóan panziók, apartmanok és nyaralók épültek. Itt az ingatlan buborék az elég jelentős volt, de az is jó hír, hogy a válság hatására a visszaesés itt kismértékű volt. A Adriai-tenger partján Montenegro, ami kimagasló, abból a szempontból, hogy a belső, a parttól távolabb lévő, illetve az ország egyéb részéhez képesti árváltozás itt volt a legmagasabb. A horvát tengerpartnál szintén egy jelentős növekedés tapasztalható, illetve ami, hogyha távolabb megyünk Spanyolország esetében, ott azt lehetett tapasztalni, hogy a válság előtt ott egy olyan mértékű növekedés, illetve ingatlan építési hullám indult meg, amit önmagában a helyi lakosság, illetve a helyi igények nem indokoltak, ami ugye azt eredményezte, hogy a válság hatására itt egy kismértékű visszaesés is következett az árakba, de ez is most azt látjuk, hogy rendeződött. Visszatérve Magyarországra, Magyarországon ugye az látszik továbbra is, hogy az ingatlan ár növekedés, illetve árváltozás válság időszakában Budapest volt és Budapest vonzás körzete volt, amelyik legkisebb mértékben sínylette meg ezt az időszakot. Hogyha levesszük Budapestet az ország ingatlan összehasonlítási térképéről, akkor ezt követően rögtön a Balaton és a Balatonnak a vízpart ingatlanjai azok, amik az elmúlt 4-5, illetve 10 év tekintetében úgy gondolom, hogy befektetési célpontnak nagyon jó és sikeres befektetések lehettek.
Emelkedhet még az az árprémium, ami a balatoni vízpart, illetve az egyéb ingatlanok között van?
Az, hogy egy ilyen nyaralóövezetnek a ingatlan értéke hogy változik, az egyrészt a természeti környezetből adódik. Itt a Balaton, mint természeti környezet, azt mondom, hogy az elvitathatatlanul jó. Ami ezt befolyásolhatja, hogyha olyan beruházások következnek be, amik akár a nyaralási szezont, akár az egyéb szolgáltatásokat tudja bővíteni, illetve most a olyan természeti környezet megóvására vonatkozó beruházások indulnak meg, akár csak egy parkosítás, akár a vízpark kiépítése, amik a környezet értékét növelik, és ezzel együtt azt a vonzás erőt, aminek következtében egyre több turista érkezhet az adott területre.
Érdemes-e hitelből vásárolni Balaton vízparti ingatlant, vagy inkább maradjunk annál, hogy ha van megtakarításunk, azt használjuk fel?
Ugye egy nyaraló vásárlás esetében körülbelül ugyanazok a feltételeknek kell teljesülni, mint egy normál hitel esetében. Talán annyi a különbség, hogy itt a támogatott hitelek igénybevételére nincs lehetőség. Egy példával élve, hogyha egy 15 millió forint környéki ingatlan szeretne valaki megvásárolni, akkor ehhez olyan 5-6 millió forint környéki önerőre van szükség, és a maradék 9-10 millió forint hitel az jelen pillanatban havi 70 ezer forinthoz közeli összegből, havi törlesztőből igénybe vehető. Hogyha valaki ezt végig gondolja, és azt is hozzáveszi, hogy egy ilyen ingatlan, hogyha az tényleg jó helyen van, az egy hosszú távú befektetés szempontjából egy megtérülő befektetés lehet, illetve, hogy ez akár még termelhet is olyan szempontból, hogyha ezt ki lehet adni, akkor érdemes egy olyan számtant összerakni, amiből ez nagy valószínűséggel egy nagyon jó megtérülő befektetés lehet.
Tokodi Gáborta az FHB bank vezérigazgató helyettesét hallották. A vállalatok és piacok ezzel már a véget ért. Műsorunkat meghallgathatják vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Panulin Ildikó.